egy kicsit bevallom őszintén, hogy zavarban vagyok, mert az eddigi előadásokban mind számos bibliofil mentalitásról esett szó, akár a szerzők, vagy a mecénások, vagy a kiadók nézőpontjából. Én viszont a könyvek recepciójának nem a közkeletű, a könyvekre nézve pozitív narratívájú jelenségeivel szeretnék foglalkozni ebben az előadásban, hanem pont ennek az ellenkezőjével. Tehát amikor a könyv, a korlátoltság, a butaság szinonimájává vált. Amikor Comenius 1623-ban megírta a világ útvesztője és a szív paradicsoma című disztópiáját, ugye a második részében utópiáját, a kötetben meglehetős éllel bírálta a főhős szemüvegén keresztül a könyvtárakat és a könyveket használó tudósokat. A főszereplő vándor két a szellem kíváncsiságát, másfelől viszont a szokást megtestesítő vezetőjével bejárja a világ labirintusát, és így a 10. fejezetben eljut a disziplina nevezetű kapuhoz, amelyen átadva a tudósokat, illetve az ő könyvtárokat figyelheti meg. Comenius a szövegrészletben négyféle kritikát is megfogalmazott a könyvek helytelen használatával kapcsolatosan. Az első a könyvek ész nélküli kapcsolása és a bennük rögzítettek megemésztésének a hiánya, azaz a tudatos könyvhasználat tehát az olyan olvasás hiánya, amely a megfelelőségre tekintettel lenne. Emiatt fogalmazták meg, mondja a vándor, milyen veszedelmes dolog a könyvekkel való foglalatosság. Ugye ezt elég szemléletes módon adta elő, hogy vannak olyan tudósok, akik mindent magukba tömnek, ami minden érintett testrészükből aztán folyik vissza, eléggé gusztustalan formában, viszont felpuffadtak, végül el is pusztultak, ennyi volt a lényege. A második érve az érdemi befogadás hiánya és a használat problematikája, ami a tudás felszínességét okozza. Ezt úgy jellemezte, hogy egyesek tarisznyákat akasztottak magukra, beletönkötték a könyveket, és hogyha valamivel szemben érvelni kellett, akkor csak a tarisznyából húzogatták elő az adott könyveket, anélkül, hogy az értelmükkel, illetve az argumentációjuk lényegével tisztában lettek volna. A harmadik ellenérv a könyv, mint műtárgy, és nem mint a bölcsesség forrása, a könyvtár, mint a reprezentáció, és nem a tudás átadás eszköze, mondván, hogy az is tudósnak számít, aki a könyveket szereti. Ugye itt arról volt szó, hát nyilván ki lehet találni, hogy vannak olyan tudósok, akik csodálatos kötésekben, pompás és drága kötésekben csomagolják, vagy kötik a maguk könyveit, viszont kizárnak másokat a könyvtárnak a használatáról, a cselekedetük természetesen éppen csak felszínes lehet. Végezetül a könyvek írásának a problematikája, illetve a mérgeket tartalmazó könyvek, ezt egy hasonlattal vezeti fel Comenius méghozzá úgy, hogy a könyvtárat egy patikához hasonlítja, és azt mondja, hogy rendkívül összebiztosság található benne, hogy a valódi tudományos munka nélkül folyik mindenféle könyvíró tevékenység, ugye a kompilációk problématikájára is kitér, és gyógyszernek tartott haszontalanságokra is kitér, amelyek java részének semmi haszna nincs, csak a molyok és a férgek eledele lesz, míg végül a lomkárba vagy a szemétládába kerülnek. Ezt azért tudjuk, hogy Comenius könyvekkel kapcsolatos álláspontja egyértelmű és pozitív az életművét alapul véve. Ezért az itt leírtakat nem lehet a 30 éves háború eseményeivel, üldöztetésével, vagy valamiféle, amiben egyébként tetten érthető antihumanista, általános érvényű antihumanista attitűddel magyarázni. És valójában itt sem a könyvet, a könyvtárt, vagy a tudományokat kárhoztattam, csupán azt karikírozta, hogy mi nem azok feladata, és mi a használóik felelőssége. E vádak egyébként nem új keletűek, kivéve talán a bibliotéka, patika hasonlatot, én Nagyon hálás vagyok, hogyha valaki fölhívja a figyelmemet olyan egykorú szövegrészletre, ami szintén ezt a hasonlatot alkalmazza. Az én látókörömbe ilyen még nem került, de ez lehet az én hiányosságom is. Ugyanis mindegyik egyfajta toposzként bukkant fel újra és újra a könyvről és a könyvtárról szóló diskurzusokban. Legutóbb is többek között István foglalkozott a helyes könyvtár használattal, azok szerepének és nyilvánosságának a történeti kontextusba helyezett kérdéskörével, és nem is szeretném őt ismételni, ezért csupán utalnék az ő példáira, hogy Seneca, Perarius Felipen Petrarca egyaránt bírálta a túlzottan nagy és másoktól elzárt magánkönyvtárakat, amelyeket sokszor a tulajdonosai el sem tudnak olvasni. E jelenségre tehát a könyvtárák a közhasznúságú, az utilitas publika kívánalmait figyelmen kívül hagyva meg nem nyitó, a tudását meg nem osztó titkon csak magának olvasó emberekre alkalmazott bibliotáfusz, egykorú magyar fordításban könyvkoposó, de talán a görög eredetiből a könyvtemető kifejezés az használata célszerű volna. A kifejezés közismert volt, és egyébként nagy karriert futott be nálunk is, ugye Szent Simonál Albert szótárának már az 1604. évi kiadásában is szerepel, ő fordított a könyvkoposónak egyébként, majd Pápai Párizs Ferencnél, az ő alapján pedig Bot Péterre is megjelent a Szent Hilariusban, részben módosuló hangmagyarázatokkal. A bibliotáfuszok tevékenysége pontosan ezért számított súlyos hibának, mert a közös könyv vagy könyvtár használat információ és tudomány közvetítő lehetőségei egyben a Respublika Literária tagjai kapcsolódási lehetőségeinek a számán csökkentek. A közös olvasás, illetve a szimpózia fontosságának a megkérdőjelezése a tudáshoz való hozzáférhetőség csorbításával járt, ami tekintve, hogy tudatos tulajdonosi döntés eredménye volt, bizonyára nagyobb bűn lehetett a kortársak szemében, mint a könyvek hiú díszítése és eredeti funkciójától megfosztva, vagy legalábbis redukálva értéktárgyként való megőrzése, ha azok tulajdonosa, mivel nem értette, meg egyébként azzal sem volt tisztában, hogy miről szól a szöveg. A könyv és a könyvtár szerepének definiálása elválaszthatatlan a tudományról alkotott fogalmak változásaitól is. A jelenség azonban rendkívül nehézen megfogható, és pláne nem egy előadás témája, úgyhogy kísérletet sem tenni arra, hogy ezt a jelenséget részleteiben körüljárjam. De csak utalni szeretnék rám, hogy többek között a könyvnyomtatás, a reformáció, azon belül a teológia és a természettudományok egymáshoz való viszonya, összességében pedig a tudás átadás megváltozott módjai mind nehezítik a jelenség fő irányvonalainak a meghatározását. A tudományhoz és benne kimondottan a könyvekhez, és innentől kezdem el kifejezetten a természettudomány és nem a teológiai vonatkozású köteteket értem ez alatt, való viszonyt az egyes tudományterületek képviselői közötti véleménykülönbségek is determinálták. Erre az orvostudomány vonatkozásában később részletesen visszatérek, most csak utalok Paracelsus az ő követő, illetve ellenfeleinek Ádász vitáira, és kifejezetten az egyes orvosi könyvekkel kapcsolatos érvrendszerükre. Ahogy azon természettudományi tárgykörű kérdésekre adott egyéni válaszok is, amelyekre nem volt még exakt magyarázat. Itt hoztam több példát erre a jelenségre, mert kivélem most önöket, hogy ezekről értek, ezek nyilván az írott verzióban benne lesznek, csak attól félek, hogy nagyon kifutnék az időből. Egy példát azért mégiscsak szeretnék megmutatni, hogy az is való igaz, hogy önmagában az egyes szövegek rendelkezésére állású is meghatározhatta, hogy milyen szövegek épülnek be a köztudatba az egyes mikroközösségeket tekintve. És erre, amit példának hoztam, az egy eperjesi lelki pásztor nevezett Madarász Viktor, 1635-ben Lőcsén kiadott prédikációs kötetében szerepel, aki a firenzei humanista költő Ugolino Verino egy szatirikus költeményét is idézi az orvosokról, viszont ez a kötet valójában Balthasar Meissner luteránus teológus művének a fordítása, úgyhogy Verino Meissner közvetítésével került bele a hazai fejekbe. És bevallom őszintén, hogy engem nagyon érdekel, hogy mennyire került be a hazai fejekben. Hát ennek a kötetnek a recepcióját, az utóéletét szeretném majd alaposabban feltárni, mivel ez az a kötet, amelyben a Madarász nyilván Meissner közvetítésével gyakorlatilag egy kézikönyvet ír arról, prédikációkba ágyazva, hogy milyen a jó orvos, milyen a rossz orvos, hogyan kell hozzájuk viszonyulni, teljesen a reáliákba vesző részletekkel. Úgyhogy nagyon izgalmas ez a könyv. A rendelkezésre álló könyvek robbanásszerű mennyiségi növekedése, az elérhető információk hatványozódása, azonban bizonytalanságot, esetenként félelmet generálhatott azokban az olvasókban, akiknek a tudása, ismeretei nem voltak elegendőek a kritikai értékítélet megfogalmazására, akik nem tudtak eligazodni az egyes természettudományos megfigyelések és magyarázatok sokféleségében, akiket túlterhelt például az egymással szemben álló orvosi irányzatok, illetve módszereknek a hada. És erre is hoztam példákat, és most ezeket sem fogom elmondani. Tehát ezek mind azt generálhatták, és generálták is, a későbbiekben hozok erre példákat, hogy a könyv akár veszedelmessé, kártékonyá, vagy kevésbé súlyos esetekben a korlátoltság mintájává, vagy példájává is válhatott. Nehéz is lehetett kiigazodni a sok egymásnak ellentmondó, polemizáló kötet, illetve a szerzőik között, már csak azért is, mert érdemi kritikát, mert nem csupán egyes egyházi és világi tudományos élet valóban kivételes műveltségű, vagy annak hit, de legalábbis kijelölt képviselői, hanem akár hiányos tudásokat nagy hanggal palástoló önjelölt személyek is úgy fogalmazhatták meg, hogy azok számos az adott tudományterülethez kevésbé értő olvasóhoz is könnyebben és gyorsabban eljuthattak. Ami viszont biztos, hogy a könyv nem sokat ér az olvasója nélkül, tehát ha az eredeti funkcióját nem képes betölteni, és a következő kritikával élve a medicina szemszögéből, ha egyes könyvek, pontosabban a szerzői tekintélye annyira uralkodó, hogy még a tapasztalati úton megismerhető valóságot és a rájuk való hivatkozással vitatják. Nevezhetjük tehát János Arcónak a 16-17. Századot, a könyvek, könyvtárak vagy az egyes tudományterületekhez való túlzó, valóan kritikus vagy éppen túlzóan dicsőítő hozzáállása miatt, ám ez valójában nem difrons, hanem multifrons mostunknak tekinthető. Éppen ezért a könyvkultúra változásainak a tárgyalásokhoz szükséges, feltétlenül szükséges egy szűkebb vizsgálatot folytatni, ha azt szeretném bemutatni, hogy ebben az átmeneti időszakban hogyan viszonyultak egyes veszedelmesnek ítélt az orvostudomány tárgyköréhez tartozó könyvekhez, különösebb teológiai meghatározottságon túl. Az orvostudomány elméletének és gyakorlatának kora újkori változása, tehát a modern orvostudomány kialakulása, alapjainak a kialakulását, ez köztudott, hogy három lépcsőben történt, az újrafelfedezés időszak az antik szerzők kritikai kiadásával, kommentárokkal ellátva, a másik a revízió, tehát ez egyfajta elméleti síkon történő revízió természetesen, amikor az egyes, addig megingathatatlannak vélt Hippokrátész vagy Galénusz tanok körüli anomáliákat szembeállították a természetből megfigyelhető egyes tényekkel és adatokkal. A harmadik pedig a szakmai kritika, amikor nem csupán logikai úton, hanem már nem csak megfigyelésekkel, mérésekkel és alátámasztott kritikáról beszélhetünk, terápiás javaslatokkal, illetve a természettudományos eredmények előtérbe kerülésével. Viszont ez a fajta, hogy a Förkői Gábor szóhasználatával élje, konfesszionalizálás, tehát az egyes irányzatok közötti összecsiszolódás nem ment könnyen. A folyamatok természetes gerjesztői voltak az egymással szemben álló két legfőbb irányzat metodikai különbözőségei említésének. Ez volt az antik szerzők autoritására épülő maradék vagy idejét múlt, és a megfigyeléseken, tapasztalatokon, természettudományi vizsgálódásokon alapuló sarlatánság, rossz értelemben vagy kísérletezgetés az emberi élet kárára vagy találgatás közötti feszültségeknek. Ezek a feszültségek bombaként robbantak a véleményét elég sajátos szubjektivitással megfogalmazó Paracelsus munkáiban. Az ő műveinek a gyűjteményes kiadása számos kiadást megért. Én az 1616. évi Strasbourgit használtam, illetve a Paracelsus magyar fordításban is megjelent. Hatását nem lehet eléggé hangsúlyozni a kora újkori medicina reform törekvéseit illetően. Műveiben a gyakorlati orvoslás melletti érvei során számos alkalommal rangsorolta a könyveket, és sosem túl előkerül helyre. Közhelyszerűen ismétli újra és újra, hogy a gyakorlat, a tapasztalat minden olvasmány fölött. A paragrafumban az orvosi könyveket halottnak minősítette, amelyek szóraiból sohasem támadhat igazi orvos. Véleménye szerint a természet tapasztalat igazi könyve, mely ellentétben áll ellenségeinek mesterségesen fabrikált könyveiből, amelyek halott betűkből állnak, hiszen halott betűk ennek szintén szentírási előzménye is vannak, és Paracelsus nagyon szerette, tehát nagyon, nagyon sokszor ért ezzel a hasonlattal. Amelyek, tehát ezek a halott betűk, amelyek, és ez már a Labyrinthus Medicorum Errantium második fejezetéből való példa, a betegeket inkább a halálba viszik, mint az életbe. És azt is hangsúlyoztam, hogy az olvasás még senkit nem tett orvossá, sőt azt is kiemelte, hogy ő 10 éven át semmilyen könyvet nem olvasott, csak a természetet tanulmányozta. Mégis alaposabb és hitelesebb a tudása, mint az antik szerzők elsőbségét hirdető orvosoknak, az ő szavaival éljek, a pehely a tarkomban többet tud, mint a ti, meg az összes autorotok és a cipőm csatjai tanultabbak, mint a ti kalenoszatok és a vicennátok. Szintén közhelyszerűen ismétlődik, és mint láttuk valóban locus communis, tehát nem csak az orvosokra vonatkoztatva, hogy bár rengeteget olvasnak és tanulnak a régi iskolát képviselő orvosok, valójában semmit nem tudnak. Paracelsus a könyvek valóság tartalmát is rendre megkérdőjeleztem, és azt mondta, hogy a rengeteg könyvetekben ugye a megszólított ellenfelei, annyi igazság sincs, hogy a legkevesebb úgy felül is igazsággal tudjatok ítélni, hogy ez mit jelent, mit tartalmaz és mit kívántől. Bírálatát nem csupán a könyvek tartalmával, hanem azok fizikai tulajdonságaival is indokoltam. A paragrafumban az ő és a követőinek gyakorlati orvoslástanát példaként említve mostogozza az ellentábort, hogy az utóbbiak semmi más nem akarnak tudni, csak mutogatni a papírra, mert jelenzik az első vízben, és csak öreg mondjukból csinálták. Azonban nem csak a paragrafumon bővelkedik az egyes orvosi könyvek és elvakult olvasói kritikájában, a tartalikus betegségekről írott könyve 3. fejezetében, például a Theoria Medica, tehát az ő 4 alapon álló orvoslástan által biztosított szabadságot állította szembe a porban heverő, molyok által megrágott, illetve a könyvtárakban láncokkal megkötözött könyvekkel. Paracelsus, bár sokszor meglehetősen vitriolosan fogalmazott, a véleményével messze nem volt egyedül, sem a maga korában, sem előtte vagy utána. Az ő kortársa, Henricus Cornelius Agrippa, von Nettesheim, először 1530-ban megjelent De incertitudine et vanitate scientiarum című a különböző mesterségeket és tudományokat pellengére állító szatíra füzéréből az orvosokról szóló fejezetben talán a legvisszafogottabb állítás az, hogy az orvosok veszélyesebbek, mint maga a betegség. Azt is megállapította, hogy így jellemezte őket, hogy az is orvos, aki csökönyös pontoskodással, szájából ömlő áll, görög és barbár szavak tömegével dobálózik, illetve a szakmájának a nagy neveit emlegeti. illetve azt is felhozta érvként ellenük, hogy az orvosok a csaló könyveiből és képekkel ékes kódexekből kiokoskodva ostoba fecsegés közepette vágnak bele a rendkívül nehéz gyógyító munkába. Afrika szatírája épp úgy középkori, sőt részleteiben antik eredeti toposzok gyűjteménye, ahogy Paracelsus kritikájának meghatározó része is. Magyar László András kutatásai szerint Agrippa a humanista Filippo Beruardo bolognai professzor deklamációjából szólított, hogy ezt merített. Ezt először 1497-ben adták ki, de a 17. század folyamán is számos kiadást ért meg, és ezt vette alapul esetenként szó szerinti átvételekkel. Az általuk megfogalmazott orvos ellenes toposzok büntetlenül gyilkolnak, hiányos a tudásuk, nem egyeztetnek egymással többek között, pénzügyes korruptak. Ezeknek Quintilianusnál is tetten érhetők, Petrarca is rá hivatkozott, ugyanis ő volt az, aki először írt kifejezetten orvos ellenes invektívát, invektíve contra medicum címmel idézve benne egy itáliai szólást, mely szerint úgy hazudsz, mint az orvosok. És fel van mutatva természetesen a korábban említett toposzok szinte teljes kelléktárát. Most a megszületésének a körülményeit nem részletezem, szerintem az közkeleti döntésnek fogom írni. Amennyiben támadták az orvosokat az elavult szemléletük és az antik szerzőkhöz és azok köteteihez való mindenek felett álló viszonyok miatt, ugye másnak az előző szerzők, úgy érte őket a túlzott neologizmus vágya is egyébként, szintén topikus megállapítás, hogy megvetésre méltó rossz orvos az is, aki nem kipróbált orvosságokkal akarja gyógyítani a betegeket, hanem olyan újakkal, amelyeket a kísérletekkel nem erősítettek meg. Ezt többek között a filológus Lorenzo Pála és egyébként Judit András is megfogalmazta. Néhány példa. Hogy miért említem egy jellemzően középkori humanista, esetenként antik szerzőket, mert az említett kötetek számos kiadást éltek meg, ugye a 17. században is meglehetősen közismertek voltak, beépültek az orvosok elleni vádak szokásos argumentumai közé, de Agrippa szatíra füzérét konkrétan oktatási célra is használták. De a lényegében ugyanezek az érvek olvashatók a 17. századi játszók esetében is, itt most a képzelt betegre nem is szeretnék kitérni, hanem inkább a jezsuita Jakob Bade szatíra küzérére szeretnék utalni, aki a közvetlenül a Szent Kozma és Damián dicsőítésére írott himnuszát követően 22 szatírából álló szatíra küzért adott ki 1651-ben Münchenben, mindegyikben egy-egy dész jelenséget karikírozva ki, meglehetősen hát ígért módon a korábban vázolt toposzok közül. Amikor tehát Comenius vándorra a világ útvesztőjében az orvosokon szörnyűködött, hogy egymásnak is a véleménykülönbségek miatt, és ugye a többi, amit már említettem, nem feltétlenül a saját véleményét fogalmazta meg velük szemben, hanem abból a toposz gyűjteményből merített, amely számos forrásból közismert volt. Viszont a 17. század nem csupán ezeket a szöveges értékítéleteket termelte ki magából, hanem egy speciális képi műfajon keresztül a gúnymetszetek sémáiból is merítő, önálló képtípusként 17-18. Században meglehetősen nagy karrier befutó, fiktív, groteszk jelmezeket bemutató pénzmetszeteken keresztül is. Óriási hatással volt az orvosokról, azok könyvekhez való kapcsolatáról alkotott képre. Ezek a metszett típusok alapvetően ártatlan karikatúrák volnának, melyeken az egyes foglalkozások képviselői a foglalkozások eszközeiben öltözve láthatók, ám az orvosok esetén nem a szokásos vizeletet vizsgáló, hatalmas, ugye a pulgálásra szolgáló, kristét szorongató majomarcú vagy majomtársaságában, vagy a halált jelképező csontvázzal látható ábrázolások kriséjét vették alapul. Ugye ezek az általános ismertetőjegyei egyébként az orvos karikatúráknak. Rendkívül kifejező képeken az orvos a könyveibe öltözve látható, a tekintete haragos, a szája villámokat szóra, hogy az egyes kedvelt gyógymódokat, mint a nyakra főre alkalmazott furgálás emlegeti. Esetenként a kötetek szerzőinek a neve, jellemzően a klasszikus autorok is láthatók a kötéstáblán vagy a gerincen. A szemfüles szemlélőnek a képeket nézve akár a biblioteka spiránsz szókapcsolat is eszébe juthat, melyen a rendkívül művelt embereket jellemezték, hogy ezt először Eunápiosz görög történetíró használta a filozófus Longinus jellemzésére, hogy biblioteka spiránsz, múzeum ambulánsz, viszont később önállósult és a múzeum szó elhagyásával kizárólag a könyvtár vált az összehasonlítás alapjává. A képi jellemzés ebben az esetben több is, mint találó, hiszen a legfőbb pár ezek ellen az orvosok ellen ténylegesen az volt, hogy bár rendkívül műveltnek hiszik magukat, valójában az ellenkezője igaz rájuk, tehát ők hiába érzik magukat ambulansz spiránsz bibliotékának, valójában csak tetszetős kötéstáblát belít nélkül. Mindez pedig a könyv recepciójának változásaiban is tetten érhető. A könyv, ami alapesetben a bölcsesség, a hasznos tudás attribútuma volt, esetenként az elmaradottság és a korlátoltság szimbólumává is válhatott, ami burkoltabb módon, így a szakmai kritika az érvek eszközeivel, vagy egyértelművé téve írott, nyílt kritika formájában, a röplapok szatirához szeretnék utalni, vagy akár az előbb mutatott képeken negatív elemként is megjelenhetett. Ezért kell elkülöníteni a standard orvos karikatúrákat azoktól a képektől, amelyek feltétlenül többet jeleznek, mint a műveltség hiánya, a pénzészség vagy az orvosi hivatás természetes velejáróiként megjelenő piszok, illetve alantas tevékenység. Az orvos melletti könyvek ugyanis ebben az esetben, igenis, bocsánat, még egy későbbi példát is hoztam. Ugyanis ebben az esetben sokkal súlyosabb kritikát fogalmaznak meg, az elmaradottságot és a hangzatos kifejezések, érvek, illetve könyvcímek mellett a tudás szinte teljes körű hiányát, legalábbis haszontalan egyoldalúságát. Köszönöm szépen!